Köszöntöm Önöket a Jézus példázatai című sorozatunk mai alkalmán. Víg Ágnes vagyok, a mai alkalmat én tartom meg. A mai alkalmunknak a címe a tíz szűz példázata. Tehát a mai alkalommal Jézus Krisztusnak a tíz szűz példázatát olvassuk el, és erről lesz ma szó a mai alkalommal. És szeretném is mindjárt, hogyha Máté evangélium a 25. fejezetéből az első 13 verset elolvasnánk. Ezt a példázatot tehát Máté evangélium a 25. fejezetében találjuk, az első 13 versben. Olvassuk is el mindjárt a példázatot. Akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa ama tíz szűzhöz, akik elővevén az ő lámpásaikat kimenének a vőlegény elé. Öt pedig közülük eszes volt, és öt bolond. Akik bolondok voltak, mikor lámpásaikat elővették, nem vittek magukkal olajat. Az eszesek pedig lámpásaikkal együtt olajat vittek az ő edényeikben. Késvén pedig a vőlegény mindannyian elszunnyadtak és elaludtak. Éjfélkor pedig kiáltás lőn, imhol jő a vőlegény, jöjjetek elébe. Akkor felkelének mindazok a szűzek, és elkészíték az ő lámpásaikat. A bolondok pedig mondának az eszeseknek: adjatok nékünk a ti olajotokból, mert a mi lámpásaink kialusznak. Az eszesek pedig felelének mondván: ne talán nem lenne elegendő nekünk és néktek, menjetek inkább az árusokhoz, és vegyetek magatoknak. Mikor pedig venni jártak, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bemenének ővele a mennyegzőbe, és bezáraték az ajtó. Később pedig a többi szűzek is megjöttek, mondván: Uram, Uram, nyisd meg minékünk! Ő pedig felelvén monda: bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az embernek fia eljő. Ennyi a példázat. És mielőtt elkezdenénk a példázatot részleteiben áttekinteni, nézzük meg, hogy Jézus mikor mondta ezt a példázatot. A következő fejezetben, a 26. fejezet második versében olvassuk, hogy két nap múlva a húsvétnak ünnepe lesz, ugye mondta Jézus, és az embernek fia elárultatik, hogy megfeszítessék. Tehát egész röviddel, pár nappal Jézus halála előtt mondta el ezt a példázatot, és arra is mindenképpen utalnunk kell, hogy milyen szöveg összefüggésben mondta Jézus mindezt el. Annál is inkább, mert figyeljük meg, hogy a példázat azzal a szóval kezdődik, hogy akkor. Akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa. Tehát ez valamire visszautal, valamilyen összefüggésre utal, és éppen ezért most lapozunk egy fejezetet vissza a 24. fejezethez. A 24. fejezetnek a harmadik versében azt látjuk, hogy Jézushoz mennek az ő tanítványai, és mutatják neki a templomot, a templomban gyönyörködnek annak dicsőségében, és Jézus mondta nekik, hogy nem marad itt kő kövön, amely le nem romboltatik. És a harmadik versben pedig azt olvassuk, hogy mikor pedig az olajfák hegyén ült, hozzá mentek a tanítványok magukban mondván: mondd meg nekünk, mikor lesznek meg ezek, és micsoda jele lesz a te eljövetelednek, és a világ végének. Tehát a tanítványokat foglalkoztatta ez a gondolat, hogy mi lesz a jele Jézus második eljövetelének, a világ végének, mikor lesznek meg mindezek az események. És Jézus elkezdte az ő eljövetelének a jeleit magyarázni az ő tanítványainak. És a 24. fejezetben ezt olvashatjuk, amikor Jézus arról beszél, erre a kérdésre ad választ, hogy micsoda jele lesz az ő eljövetelének. És végig a 24. versben ezzel a gondolattal találkozunk. A Biblia tanítása, hogy Jézus Krisztus első eljövetelekor, amikor ezt a beszédet is elmondta az ő tanítványainak, az ő jövetelének a célja az volt, hogy az emberiség számára a megváltást biztosítsa. De a Biblia nagyon határozottan tanítja, és Jézus maga is sokszor beszélt erről, hogy a megváltási terv ezzel még nem ért célba. A megváltási terv célba érkezése Jézus Krisztus második eljövetelével fog megvalósulni. És azt mondja a Szentírás, Jézus Krisztus arról beszél, hogy igen, ennek meg lesznek a maga jelei. Az emberek felfigyelhetnek azokra az eseményekre, amelyek ezt az időt meg fogják előzni, amely Jézus eljövetelét megelőzi. És mikor mindezeket elmondta Jézus, utána a 25. versben így kezdi a példázatot, hogy akkor hasonlatos lesz a mennyek országa, és elmondja a 10 szűzről szóló példázatot. Tehát egyértelműen lehet látni, hogy ez a példázat a végidőre szól. Akkor lesz különös jelentősége, mindig is volt mondani valója ennek a példázatnak, de Jézus hangsúlyozza, hogy az ő eljövetelét megelőző időszakban különös jelentőséggel és hangsúllyal bír majd ez a példázat. És hogyha még arra is gondolunk, hogy mindazok az események, amelyekről Jézus beszélt, mint amik az ő eljövetelének jelei, hogyha mindenre gondolunk, hogy ezek az események már teljesedő félben vannak, és Jézus azt mondja itt a 24. fejezet 33. versében, hogy azonképpen ti is, mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt, amikor mindezeket látjátok. Igen, és amikor magunk körül láthatjuk az események teljesedését, akkor elmondhatjuk, hogy nekünk, a mikorunknak különösen fontos üzenete van ennek a példázatnak. És nézzük meg, Jézus mit mondott. Jézus ezt mondja az első versben, tehát a 25. fejezet első versében, hogy akkor, tehát ebben az időben, a vég idején, az ő eljövetelét megelőző időben hasonlatos lesz a mennyeknek országa. És utána mondja, hogy ugye ama 10 szűzhöz. Elgondolkodtató ez a kijelentés is. Ugye azt mondja, hogy az Isten országa, a mennyek országa lesz ehhez hasonló. Tehát azt példázza, az Isten országának a törvényszerűségeit, amit a földön alakul, ezt mutatja be. Tehát ebben a példázatban, és az ezután következő példázatokban Jézus nem a világ eseményeiről beszél, nem azokról a jelekről, amelyek az ő eljövetelét hirdetik előre, hanem itt Jézus arról beszél, hogy fog kinézni az Isten népének az állapota, milyen állapotban lesz az ő hitvalló népe, mielőtt ő megérkezik, mielőtt ő visszajön erre a földre. És ezek után nézzük meg a példázatnak a rövid történetét, foglaljuk össze, hogy Jézus milyen példát mondott ezeknek a törvényszerűségeknek a szemléltetésére, amiről majd a ma este folyamán szó lesz. Ugye egy esküvői eseményt tárt a hallgatói elé Jézus, és ehhez tudni kell azt, hogy keleten, sok országban este tartották az esküvőket. És az esküvő azzal kezdődött, hogy a vőlegény elkérte a menyasszonyt az ő atyának a házából, és utána fáklya kíséret közepette, a nász néppel együtt vonult az ő atya házához, és ott tartották a mennyegzői vacsorát, a mennyegzői ünnepséget. És ebben a példázatban Jézus arról beszél, hogy 10 szűz várakozott arra, hogy csatlakozzon majd a nász néphez, hogy együtt beléphessenek majd a mennyegzői vacsorára. És ugye Jézus arról beszélt, hogy a vőlegény késett, és a szüzek közül 5 volt okos, és 5 volt balgatag. És az volt a különbség a két csoport között, hogy az egyik a lámpással együtt olajat is vitt magával, ami biztosította a lámpásaiknak az égését, a világítását, míg a másik csoport nem vitt magával olajat. És azt olvassuk, hogy miután a vőlegény késett, mindegyik elaludt, elszunnyadt, és amikor felhangzott a kiáltás, hogy imhol jő a vőlegény, jöjjetek elébe, akkor azok a szűzek, akiknek nem volt tartalék olajuk, akik balgatagok voltak, akik azt mondja a Szentírás, hogy bolondok voltak, azok nem voltak készen a vőlegény fogadására, és kétségbeesve próbáltak olajat szerezni maguknak ebben az időben, és amikor ők elmentek olajért, addigra megérkezett a vőlegény a násznéppel együtt, és az okosokkal együtt bement a vőlegény a násznéppel együtt a mennyegzőre, bezáratott az ajtó, és mire a bolga szüzek megérkeztek, addigra zárt ajtókat találtak, sőt, a ház ura el is utasította őket, és nem nyertek bebocsátást. Tehát ugye röviden erről szólt ez a példázat, És mielőtt a példázat tanulságaira rátérnénk, nézzük meg a példázatban szereplő jelképeket, hogyan azonosíthatjuk a Szentírásból. Minden egyes jelképnek megvan a maga jelentősége, először nézzük meg, hogy kit is jelképez a Szentírásban a vőlegény. János evangéliuma 3. fejezetéhez lapozzunk. János evangéliuma 3. fejezetének a 28-tól a 30-ig terjedő verseiben a következőt olvassuk. Keresztelő Jánosnak a szavait látjuk itt János evangéliumában. János ezt mondja: ti magatok vagytok a bizonyságaim, hogy megmondtam, nem vagyok én a Krisztus, hanem hogy ő előtte küldettem el. Akinek jegyese van, vőlegény az. A vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja őt, örvendezve örül a vőlegény szavának. Ez az én örömem immár betelt. Annak növekednie kell, nékem pedig alább szállanom. Ugye ezeket a kijelentéseket, ezeket a szavakat az előzte meg, hogy keresztelő János tanítványai keresztelő Jánoshoz mentek, és mondták neki, hogy mindenki, aki korábban hozzájött, most már nem hozzájön, hanem Jézus Krisztushoz megy. És erre felmondta keresztelő János mindazt, amit itt elmondott, és elmondta, hogy én megmondtam, hogy nem én vagyok a Krisztus, hanem keresztelő János minek nevezte magát? Azt mondta, hogy ő a vőlegény barátja. A vőlegény, akinek menyasszonya van, ugye az maga Jézus Krisztus. És a vőlegény barátjának más a feladata, nem ő volt a vőlegény, hanem az Jézus Krisztus. És azt mondja, hogy neki növekedni kell, és nekem pedig alább szállanom. Majd a hasonlatnak ezt a részét majd még később kicsit érinteni fogjuk. Tehát a Szentírásból egyértelmű, hogy a vőlegény az Jézus Krisztus. Jelenések könyvéhez, hogyha lapozunk, most nem olvasnék egy igét sem, majd később olvasni is fogunk belőle, de például Jelenések könyve 19. fejezete beszél a bárány mennyegzőjéről. És a bárány a Szentírásban végig az Ószövetségtől kezdve Jézus Krisztus. Ugye az összes leölt áldozati állat mind Jézus Krisztusra mutatott előre. Végig az Ószövetségben ez egy jelkép volt, ami Jézus Krisztusra mutatott előre. Nek maga keresztelő János is így nyilatkozott, amikor egyszer Jézus hozzáment, hogy imé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit. Igen, a bárány egyértelműen Jézus. Pál, Péter apostol is foglalkozik ezzel a kérdéssel, és ennek a báránynak a mennyegzőjével foglalkozik a Jelenések könyve. Tehát ugye egyértelmű, hogy a vőlegény, akinek a mennyegzője van, vagy a bárány mennyegzője, vagy a vőlegénynek a mennyegzője, ugye ez egyértelműen Jézus Krisztus. Nézzük meg ezek után, hogy a szüzek kiket jelképeznek. Jelenések könyve 14. fejezetének a 4. verséhez halapozunk. Jelenések könyve 14. fejezetének a 4. verse a következőt mondja: ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szűzek. Tehát azt mondja, hogy ezek asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, tehát nem estek bele lelki paráznaságba, mert tiszták. És mit mond a Szentírás, hogy mit jelent a lelki paráznaság? Ugye a lelki paráznaság, tehát a paráznaság a Biblia értelmében, ezen a vonalon, ebben a tekintetben azt jelenti, amikor valaki hűtlen lesz az Istentől adott tanításokhoz. Amikor valaki ugyan vallja Istent, de az ő tanításaitól elfordul, idegen eszméket, hamis tanításokat követ az ő életében. És azt mondja a Szentírás, viszont ennek ellenkező, tehát ennek ellentéteként, hogy aki nem így tesz, hanem Krisztus kijelentett igazságához hűségesen ragaszkodik, és azokat vallja, azokat nevezi szűzeknek. És nézzük meg ezek után, hogy a lámpás mit jelent. A lámpásról azt olvassuk a Szentírásban, két igét is szeretnék megemlíteni. Az egyiket a 119. Zsoltár 105. verséből. Azt mondja a Zsoltáríró, hogy az én lábamnak szövét neke a te ígéd, és ösvényemnek világossága. Tehát szövétneknek, lámpásnak mondja az Isten ígéjét. Ugyanezzel a gondolattal találkozunk Péter levelében is. Péter azt mondja az ő második levele első fejezetének a 19. versében, hogy igen biztos nálunk a prófétai beszéd, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre. Tehát a Szentírás több helyen bizonyságot tesz arról, hogy maga az ige, maga a Szentírás a szövétnek, az világító fényforrás. És csak annyit szeretnék még hangsúlyozni, hogy amikor azt olvassuk itt a Péteri levélben, hogy a prófétai szó, tehát az Istennek a kijelentett prófétai szava igéi, igen, az Szentírásnak az összes szava prófétai szó, mert az Isten prófétái közvetítették az emberek számára. Tehát elmondhatjuk, hogy az Isten igéjének minden szava világító szövétnek, világító fényforrás az ember számára. És ezek után nézzünk még meg még egy jelképet, az olajnak a jelképét, mert többször találkozunk majd a példázatban ezzel a kifejezéssel, és a példázatnak nézzük meg, mit jelent ez a része. Az olaj, hogyha Zakariás könyvéhez lapozunk, csak kívülről említeném meg talán az igéket, Zakariás könyve 4. fejezetében egyértelműen azonosítható, hogy az olaj a Szentléleknek a szimbóluma. És az egész Ószövetségben ezt látjuk az egész Szentíráson keresztül, hogy az olaj mindig is a Szentléleknek a szimbóluma volt. És ezek után térjünk rá a példázatnak a tanítására, és nézzük meg, hogy Jézus mit akart az ő tanítványainak elmondani, és mindannyiunknak elmondani ezzel a példázattal. Tehát kezdjük el még egyszer a példázatot, és versről versre haladjunk végig. Először az első verset olvassuk el még egyszer. Azt olvastuk, hogy akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa ama 10 szűzhöz, akik elővevén az ő lámpásaikat, kimentek a vőlegény elé. Tehát azt látjuk, hogy ezek a bizonyos szűzek, ez a 10 szűz, ez a példázatbeli 10 szűz, tehát azok az emberek, akik az Isten igaz tanítását fogadták el az életükben, ezek elővették az ő lámpásaikat, tehát ugye a lámpás az Isten igéje, tehát kutatták az Isten igéjét, mint ami az ő életüknek a világossága, és ebből úgy látták, és arra a következtetésre, és arra a mélységes meggyőződésre jutottak, hogy elérkezett a vőlegény eljövetelének az ideje. Tehát Jézus Krisztus eljövetele itt van közvetlenül a küszöbön, és ezért elővették az ő lámpásaikat, és elmentek, kimentek, hogy fogadják a vőlegényt, hogy várják Jézus Krisztust. Tehát ezek a példázatbeli szüzek a Szentírás komoly tanulmányozása alapján várták Jézus eljövetelét, mint olyan eseményt, amely egy valóságban bekövetkezendő esemény lesz, amit a Szentírás nagy határozottsággal hirdet, nem csak egy helyen, hanem az egész Szentírás mind az Ószövetségben, mind az Új Szövetségben beszél erről. És azok, akik elfogadták Krisztus tiszta tanítását, azok elmentek, és felkészültek, és készülődtek Jézus Krisztus második eljövetelére, Jézus Krisztus fogadására. De nézzük meg ezek után a másodiktól a negyedikig terjedő verseket, és nézzük meg, hogy folytatódik a példázat. Ugye azt olvastuk itt, hogy 5 pedig közülük eszes volt, és 5 bolond. Akik bolondok voltak, mikor lámpásaikat elővevék, nem vivének magukkal olajat. Az eszesek pedig lámpásaikkal együtt olajat vittek az ő edényeikben. Tehát azt láttuk, hogy mind a 10 szűz kiment, mind a 2 csoport kiment Jézus Krisztus fogadására, Jézus Krisztus elé, és látszólag nem is volt különbség egy darabig a 2 csoport között. De mégis a Szentírás megjegyzi, hogy valami különbség volt, ami első pillanatra nem volt szembeötlő, de valahol aztán később hatalmas tragédiát jelentett. Mert Jézus arról beszélt, hogy az egyik csoport, az okosok vittek olajat az ő tartóikba. Mit jelent ez? Tehát, hogy a Szentlélekkel bírtak, Szentlélekkel teljesek voltak. Míg a másik csoport nem vitt magával. A másik csoportnak volt ige ismerete. A másik csoport ismerte az isteni kijelentéseket, ismerte a bibliai proféciákat, hogy Jézus eljövetele nem sokára bekövetkezik. De hiányzott valami az életükből, és ez a Szentléleknek a jelenléte. A Szentírás nagyon sok helyen bizonyságot tesz arról, hogy már pedig a Szentlélek jelenléte nélkül, a Szentlélek átformáló ereje nélkül egy ember életében az ige ismeret az nem jelent megoldást. Az ige ismeret a Szentlélek nélkül az csak hold betűvé válik az ember életében. Jézus foglalkozik ezzel több helyen, például a hegyi beszédben is beszél Jézus erről, Máté evangélium a 7. fejezetének a 24-től terjedő verseiben Jézus ezekkel a gondolatokkal zárja ezt a hegyi beszédet, hogy valaki azért hallja én tőleme beszédeket és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát. És utána a 26. versben pedig azt mondja, hogy valaki hallja én tőleme beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, aki a fövényre építette a házát. Ennek a történetnek, ennek a példázatnak, amit itt Jézus elmondott, ennek a mondani valójára még visszatérünk, kicsikét később, de amire most szeretnék hivatkozni, hogy Jézus itt is elmondta, hogy az a bölcs ember, aki amikor hallja Jézus Krisztustól a tanításait, a szavait, akkor meg is cselekszi azokat. És Jézus ugyanezt a szót mondja, hogy valaki hallja tőle a beszédet és nem cselekszi, az a bolond emberhez hasonló. Tehát ugyanezeket a szavakat használja, mint a 10 szűz példázatában. Tehát egyértelműen azt mondja a Szentírás, hogy az ige ismerete, annak a gyakorlatban való megvalósítása nélkül nem elfogadható az Isten előtt. De tegyük föl a kérdést, hogy mi szükséges ahhoz, hogy az ember a megismert ismeretet, a megismert igazságot meg is tudja valósítani az életében. A Szentírás arról beszél, hogy nincs más hatalom ezen a földön, aki ezt a munkát az ember életében el tudná végezni, mint a harmadik isteni személy, a Szentlélek. A Szentírás arról beszél, hogy a harmadik isteni személynek, a Szentléleknek van szíveket átformáló hatalma. A Szentírás nagyon sok helyen beszél arról, hogy mit jelent a Szentlélek munkája egy ember életében. A Szentírás arról beszél, hogy a Szentlélek elsősorban meggyőzi az embert az igazságnak az igazság voltáról, az Isten ígéjének az igazság voltáról. De a Szentléleknek a következő munkája az ember életében, hogy az ember összehasonlítja magát az Isten törvényével, amit elfogadott, és akkor az ember meglátja magát, hogy nem egyezik az én életem az Isten által bemutatott mintával. Ez is a Szentléleknek a munkája, mert az ember magától még erre sem képes, hogy ezt felismerje, de a Szentlélek meggyőzi az embert arról, hogy igen, az életem nem felel meg az Isten törvényeinek. És akkor a Szentlélek, szintén a Szentlélek az, aki mélységes bűnbánatot tud az emberben előidézni. Mert a Szentlélek nélkül lehet, hogy még valaki erre is el tudna jutni. Tehát a felismerésre, hogy igen, az én életem más, de igazi bűnbánatra csak is a Szentlélek tudja elvezetni az embert. És utána a Szentlélek nem hagyja itt magára az embert, hanem amikor mélységes bűnbánatra indítja az embert, akkor oda vezeti Krisztushoz, hogy az ember megtanulja rendezni a bűneit, az egész életét Jézussal. És utána a Szentlélek abban is segít, hogy ne csak a bűnbocsánatot nyerjük el, hanem egy új életet tudjunk élni, hogy a mi jellemünk fokról fokra átváltozzon az Isten képmására, az Isten jellemére. Igen, mindebben a Szentlélek segít az embernek. És hogyha belegondolunk abba, hogy ennek az 5 balga szűznek, ennek az 5 bolond szűznek nem volt tartalék olaja. Ők csak megelégedtek a Szentléleknek valami egész gyenge, felületes befolyásával. Mert azt kell, hogy mondjuk, hogy a Szentlélek mindenkinek a szívéhez megpróbál hatni, szívére megpróbál hatni. És az, hogy egyáltalán valaki az ige felé fordul, ez is a Szentlélek késztetésének az eredménye. De a Szentírás arról beszél, hogy az ember nem állhat meg ezen a szinten. Mert hogyha mi be is akarunk lépni a mennyegzőre, hogyha mi üdvözülni szeretnénk, akkor a Szentlélek munkájának a teljességét kell igényelnünk a mi életünkben. És a Szentírás arról beszél, Jézus azt mondja Lukács evangélium a 11. fejezetében, egy nagyon jól ismert tanításában, Jézus arról beszél, Lukács evangéliuma 11. fejezetében Jézus azt mondja, hogy kérjetek és adatik néktek, keressetek, találtok, zörgessetek és megnyittatik néktek, mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, a zörgetőnek megnyittatik. És akkor fölhoz egy példát, hogy melyik apa az, aki, hogyha a gyermeke fia, tehát hogy az ő fia halat kér, akkor kígyót ad neki. Tehát ugye felhozza itt ezeket a példákat, és utána így zárja le a történetet, hogyha azért a gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább áldati mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik tőle kérik. Tehát Jézus egyértelműen arra világít rá, hogy nekünk a Szentlélek jelenlétéért nekünk zörgetnünk kell, nekünk keresni kell, kérni kell az Istentől a Szentlélek adományát, a Szentlélek jelenlétét, hogy a mi életünket meg is tudja változtatni, hogy az embernek ne csak egy vallása legyen, ne csak kereszténynek nevezzük magunkat, hanem igazából egy megváltozott élet bizonyítsa azt, hogy mi megismertük Krisztus tanításait, és hogy mi az ő követői vagyunk. És enélkül, a Szentlélek jelenléte nélkül, a Szentírás arról beszél, hogy el lehet valamit érni. De amit el lehet érni, az csak külső formaság. És az lehet, hogy szépen tetsző vagy csillogó formaság lesz, de igazi és valódi tartalom nélkül. A Biblia arról beszél, hogy az csak a kegyességnek a látszata, anélkül, hogy valaki megvalósítaná az erejét az életében. Igen, külső változást, vagy valami formai istentiszteletet meg lehet valósítani a Szentlélek vezetése nélkül is, de azzal az Isten soha nem vállal közösséget. És nézzük ezek után a példázatnak a következő gondolatát. Az 5. versben azt olvassuk, késvén pedig a vőlegény mindannyian elszunnyadának és elaluvának. A vőlegény nem érkezett meg akkorra, amikorra várták. Úgy tűnt, és a Szentírás maga is erről beszél, hogy a vőlegény késett, nem érkezett meg a várva várt időre, korábbra várták már az ő eljövetelét. De nézzük meg, hogy a Szentírás mit mond erről, a vőlegénynek a késéséről. Péter 2. leveléhez lapozzunk, a 3. fejezet 9. verséhez. Péter 2. levele, 3. fejezet 9. verse a következőt mondja. Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Igen, a Szentírás beszél arról, hogy Jézus már eljöhetett volna, de Jézus még mindig nem jött el, és miért? Mert hosszan tűr mindannyiunkért, minden emberért, mert látja, hogy még nem vagyunk készen, látja, hogy még mennyi vágyódó ember van, aki az életében még nem jutott igazi döntésre. És ez a késedelem, ez nem a Jézus nem törődömsége az őt várókkal szemben, hanem ez Jézus könyörülete, mert nem akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérjen, és az igazság ismeretére eljusson. De ez a késés, a vőlegénynek ez a késése, a hitnek a próbáját is jelenti egyben az őre a várakozók életében. És figyeljük meg, hogy mennyire szomorú jelensége ez az életnek, és mennyire szörnyű része ez a mi emberi természetünknek. Ugye a nem állhatatos magatartás, a kitartani nem tudás, és márpedig a Jézus várása igazi kitartást, igazi állhatatosságot igényel. Tehát a várakozásnak ez az időszaka egyben egy próbatétel ideje is. És a Szentírás arról beszél, hogy igen, sokszor nagyon nagy lelkesedés is egy bizonyos idő után alább hagy. És a Szentírás több ilyen alkalomról, több ilyen esetről beszél. Például az első keresztények életéről is így tesz bizonyságot a Szentírás. Azoknak az embereknek az életében, akik valóban tele voltak tűzzel és lelkesedéssel az evangélium terjedésének a kezdeti időszakában, az őskeresztény időszakban. És mégis azt mondja Jézus róluk, hogy van valami panaszom ellened, és ez a panasz az, hogy elhagytad az első szeretetedet. Igen, a Szentírás beszél erről, hogy ez gyakran előfordul emberek életében, hogy a kezdeti buzgalom, lelkesedés az idő múlásával alább hagy. És a Szentírás arról beszél, hogy ugyanez történt a szüzek életében is, és ezt mondja, hogy mindnyájan elaludtak és elszunnyadtak. A különbség annyi, hogy egyesek mély álomba merültek, a másikak elszunnyadtak, de az álom, a bódultság mindannyiukat meglepte. A Szentírás éppen ezért olyan sokszor figyelmezteti az embert olyan sok összefüggésben, hogy éberek legyünk, vigyázzunk, ne aludjunk, mert veszély fenyegeti az embert. És nézzük meg ezek után, hogy a példázat hogy folytatódik. A példázat így folytatódik a 6-tól a 9-ig terjedő versekben, hogy éjfélkor pedig kiáltás lőn, imhol jő a vőlegény, jöjjetek elébe. Akkor felkelének mind azok a szűzek, és elkészítik az ő lámpásaikat. A bolondok pedig mondának az eszeseknek, adjatok nékünk a ti olajatokból, mert a mi lámpásaink kialusznak. Az eszesek pedig felelének mondvám, ne talán nem lenne elegendő nékünk és néktek. Menjetek inkább az árusokhoz, és vegyetek magatoknak. Azt látjuk a 6. versben, így kezdődött ez a szakasz, hogy éjfélkor pedig kiáltás lőn, imhol jő a vőlegény, jöjjetek elébe. És amikor ez a kiáltás elhangzott, akkor derült ki csak igazából a különbség a két csoport között. Azok között, akiknek volt tartalék olajuk, és azok között, akiknek nem volt tartalék olajuk. Mert az 5 értelmes, az 5 okos szűz, az azonnal világított, és azonnal kész volt a vőlegény fogadására, de ellenben azok, akik korábban nem gondoskodtak megfelelő mennyiségű olajról, akik korábban nem készültek, akik korábban nem voltak közösségben a Szentlélekkel, a Szentlélek nem tudta elvégezni a szíveket átalakító munkáját az ő életükben, azokról most derült ki, hogy készületlenek, és nem tudják várni Jézust, és alkalmatlanok a mennyegzőre való bemenetelre. Amikor ez a kiáltás felhangzik, hogy imhol jő a vőlegény, jöjjetek elébe, ez közvetlenül Jézus Krisztus megérkezése előtt lesz. És mielőtt Jézus közvetlenül megjelenne, a Szentírás arról beszél, hogy ebben az időben nehéz idők állnak be, ahogy a Szentírás fogalmaz, nehéz, nyomorúságos idő következik a világra, mielőtt Jézus eljövetele közvetlenül megtörténne. És a Szentírás arról beszél, hogy igen, az ember jelleme ekkor válik nyilvánvalóvá. A békességes időben nincs különbség a két épület között. És itt szeretnék visszatérni arra a példázatra, amit az előbb olvastunk Jézus Krisztus hegyi beszédéből, ugye aki 7. fejezetben, akikről Jézus azt mondta, hogy boldog az az ember, és okos és értelmes, bölcs az az ember, aki hallotta és megcselekedte Jézus tanításait. És Jézus utána azt mondta, hogy miért volt bölcs az az ember? Mert kősziklára építette az ő házát. És azt mondja, hogy ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, de nem dőlt össze, mert a kősziklára építetett. És nem olvasom fel a 28. verset, vagy a 27. verset, de ugyanennek az ellenkezőjéről beszél, hogy az az ember, aki csak hallgatta Jézus tanításait, de nem cselekedte meg azokat az életében, annak a háza a fövényre épült, és amikor ugyanez a vihar eljött, amiben a kősziklára épült ház meg sem mozdult, ez az épület az ingatag alap miatt összedült, és nagy lett annak romlása. Tehát a két épület között a békességes, nyugodalmas időben semmi különbség nem volt. Úgy tűnt, hogy mind a kettő épület, mind a kettő lakóház, de amikor eljött a megpróbáltatásnak az ideje, és eljött a megpróbáltatás vihara, akkor derült ki, hogy kinek a lelki épülete volt vihar álló, kinek a jelleme olyan, amelyik kibírja a megrázkódtatást és a megpróbálást. És olyan érdekes, hogy Jézus nem azt mondja, hogy ha eljönne egy eső, vagy ha eljönne egy árvíz, vagy ha fújnának a szelek, hanem Jézus azt mondja, hogy eljött az eső, ömlött az árvíz, fújtak a szelek. Tehát Jézus arról beszél, hogy igen, a vihar mindenkinek a lelki épületét meg fogja próbálni. És azok, akik nem rendelkeznek a Szentlélek olajával, azoknak az életükben egy hatalmas összeomlás fog bekövetkezni. Annyira elgondolkodtató Jézusnak ez a tanítása, És én azt hiszem, hogy egy nagyon nagy, nagyon nagy veszélyt mond el itt Jézus. Mert Jézus itt azt mondja el, hogy mindenkinek ad időt az Isten a hozzávaló igazi megtérésre, az élet megváltozására. Isten mindenkinek ad időt. De ugyanakkor itt ebben a példázatban Jézus arról is beszél, hogy lesz viszont egy olyan idő, amikor már mindezeket a hiányokat pótolni nem lehet. Amikor az ember már nem tud változtatni az életén, mert annak az ideje lejárt, amikor az ember ezt megtehetné. És milyen szomorú az életben az, hogy az ember hányszor érzi a lélek késztetését. Emberek hányszor hallják a léleknek valóban azt az ösztönzését, hogy amikor késztet egy megváltozásra, egy igazi Istenhez való fordulásra. És milyen borzasztó, amikor az emberek kifogásokat keresnek. Ugye valamelyik példázat kapcsán az elmúlt hetekben volt erről szó, hogy a meghívásokat visszautasítják az emberek, hogy nem mehetek el, mert családom van, mert munkám van, mert ilyen lekötöttségeim, meg olyan lekötöttségeim vannak. És milyen borzasztó az, hogy amikor az emberek elmulasztják a kellemetes időt, az Isten által felkínált kegyelmi időt, akkor látják csak be igazából, hogy mit vesztettek, amikor mindezeket már pótolni nem lehet. És az is egy döbbenetes része ennek a példázatnak, amikor itt azt olvastuk, hogy amikor a balga szüzek mindenre rájönnek, hogy az ő jellemük nem megfelelő ahhoz, hogy ők örök életet nyerhessenek, hogy nincs nekik elég olajuk, akkor mit tesznek ezek? Azt olvassuk itt a 8. versben, hogy odafordultak az eszesekhez, odafordultak az okos szüzekhez, hogy adjanak nékik ők olajat. Ebből az egy mozzanatból is olyan sok minden látszik. Ezek az emberek nem voltak tisztában a kegyelmi idejük alatt sem, hogy mi az ő erejüknek a forrása, azaz ki az ő erejüknek a forrása, hogy honnan tudnának erőt meríteni, hogy lehetne az életüket megváltoztatni. Ők emberekhez fordulnak, emberektől várják a megoldást, a lelkük üdvösségét. Márpedig a Szentírás arról beszél, hogy ember embernek nem adhat. Egyik ember a másik ember helyett megtérni nem tud. Egyik ember a másik embernek csak ismeretet adhat át, és esetleg ösztönzést a személyes Isten keresésre. De az Istent egyik ember a másik helyet keresni nem tudja. A Szentírás arról beszél Ezékiel könyve 14. fejezetének a 20. versében, olvasunk egy nagyon megdöbbentő igét, Ezékiel könyve 14. fejezetének a 20. versében, arról beszél a Szentírás, hogy ha Noé, Dániel és Jób volna, ugye egy bizonyos megpróbáló nehéz helyzetben, ugye a végnek ennek az idejében, élek én, az Úristen mondja, nem szabadítanának meg sem fiat, sem leányt. Ők igazságukkal csak a maguk lelkét szabadítanák meg. Ugye, ha belegondolunk, három olyan személy, Noé, Dániel és Jób, akiknek valóban a hitéletükről olvasunk a Szentírásban, mint követendő példaképeket olvasunk a Szentírásban őket. És azt mondja a Szentírás, hogy ezekben az időkben, az Isten előtt való megálláskor, ők is maguk is csak a saját életüket tudják megmenteni, sem a fiaik helyett, sem a leányaik helyett, sem a legközelebbi hozzátartozóik helyett üdvözülni nem tudnak, mert jellemet egyik ember a másik embernek nem adhat át. Jelenések könyve is pontosan erről beszél. Jelenések könyvében is elhangzik a tanács azokhoz a hívőkhöz, azokhoz a keresztényekhez, pontosan akik Jézus második jövetele előtt élnek. Jézus egy nagyon komoly felhívással fordul hozzájuk, és ezt mondja, hogy végy tőlem szemgyógyító írt. Ugye ez a szemgyógyító ír, ez a Szentléleknek a jelenléte, a különbségtétel a jó és rossz között, az Isten igéjének a megértése, igen, a szemgyógyító ír, a Szentlélek jelenléte. És Jézus mit mond? Nem azt mondja, hogy egymáshoz forduljunk ezért. Az egyedüli forrása a Szentlélek jelenlétének, az Isten, Jézus Krisztus. Tehát hozzáfordulhatunk, hogy ő adja nekünk a Szentléleknek az ajándékát. A másik gondolat, amit ebből a felolvasott igeszakaszból még meg szeretnék jegyezni, az első szó, amit olvastunk a 6. versben. Azt olvassuk, hogy éjfélkor. éjfélkor lett a kiáltás, hogy imhol a vőlegény, jöjjetek elébe. Olyan érdekes ez a gondolat ebben a példázatban, de egyértelműen elmondja Jézus, hogy vő a vőlegény, tehát maga Jézus Krisztus a legsötétebb órában fog eljönni. Éjfélkor, ugye? A legsötétebb időben, a napnak a legsötétebb időszakában. Valóban azt lehet mondani, hogy Jézus eljövetele minden szempontból a legnagyobb sötétségnek az ideje. Hiszen, hogyha belegondolunk abba, hogy maga a Szentírás hasonlítja ezeket a napokat, a Jézus eljövetele előtti napokat a Lót és a Noé napjaihoz. És mit olvasunk a Lót és a Noé napjairól? Hogy a gonoszság olyan méreteket öltött, például Noé korabeli emberekről, ezt olvassuk, hogy az ember szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. Ha az ember belegondol a bűnnek ebbe a mélységébe, valóban az ember szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. Igen, valóban elmondhatjuk, hogy a világ erkölcsi értelemben a bűn miatt valóban a legnagyobb mélységekig eljut. De ugyanakkor az Isten nem ismerése, mert ugyan nagyon sokan vallásosaknak mondják magukat, de mégis az Isten igaz ismeretének a hiánya az, ami sötétségbe burkolja ezt a földet, és valóban a szenvedés és a nyomor a tetőfokára hág ebben az időszakban. Azt mondja a Szentírás Ézsaiás könyve 60. fejezetében, a második versben azt olvassuk, hogy imé sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket. És igen, amikor ez a sötétség borítja a földet, amikor a Jézus eljövetele már itt van a küszöbön, de a legnagyobb sötétség is itt van, akkor kell a legnagyobb fényt árasztani. Pontosan akkor kell a szüzeknek a legnagyobb fényt kibocsátani, hogy azoknak az embereknek a számára, akik még nem ismerték meg Istent, meg tudják világítani a menny felé vezető utat. Tehát pontosan a legnagyobb sötétség idején van a legnagyobb szükség a világításra. De mit jelent az, hogy az okos szüzek világítottak? Mit jelent ez? Szeretném, hogyha ugyanitt az Ézsaiási könyvben, a 60. fejezet első versében és a második vers végén a következőt elolvasnánk. Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. És utána a második vers ezt mondja, hogy de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik. Tehát azt mondja a Szentírás, hogy ezt jelenti világítani, hogy az Úr dicsősége az emberen megláttatik. Mielőtt tovább mennénk, nézzük meg, hogy mit jelent a Szentírásban ez a szó, hogy dicsőség. Milyen világításról van itt szó? Sokan a dicsőséget egy külső fény árral azonosítják, de nézzük meg, hogy a Szentírás mit mond, hogy a dicsőség mit jelent, az Isten dicsősége többek között mit is jelent, és mit foglal magában. Kettő igét szeretnék olvasni a Szentírásból, az egyiket János evangéliuma első fejezetének a 14. verséből a következőt olvassuk. És az ige testé lett, és lakozott mi közöttünk, és mi láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki telve volt kegyelemmel és igazsággal. Ugye az ige Jézus Krisztusnak az egyik neve, és János bizonyságot tett arról, hogy az ige Jézus Krisztus testé lett, és ott lakozott közöttük. És mit mond? Azt mondja, hogy láttuk az ő dicsőségét. És el is mondja, hogy mit jelentett az ő dicsőségét látni. Azt jelentette, hogy felismerték Jézusról, hogy ő telve volt kegyelemmel és igazsággal. Tehát Jézus Krisztus jellemét látták. Nem fényár, külső fényár vette körül Jézust ebben a földi életben, de az ő jellemének a jó illata szerte árat mindenfelé. Tehát valóban azt lehet mondani, hogy Jézus dicsősége az ő jellemében nyilvánult meg. Szeretnék egy másik igét is olvasni ezzel kapcsolatban, a Korintusi második levélből, a 3. fejezet 18. verséből, Korintusi második levél, 3. fejezet 18. verse a következőt mondja, mi pedig az Úrnak dicsőségét, mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Tehát mit mond Pál apostol? Mi az Úrnak dicsőségét szemléljük. Mit jelent ez? Ugye, amit az előbb beszéltünk, az Isten jellemét, az ő jóságát, az ő szeretetét ismerhetjük meg az ő igéjéből. És mit mond? Ennek mi lesz a következménye? Ha mi igazából vágyódunk erre, ha mi gyönyörködünk ebben, ha a Szentlélek ott van a mi életünkben, akkor mi is elváltozunk dicsőségről dicsőségre, tehát jellemről jellemre. Tehát valóban elmondhatjuk, hogy egy jellembeli fejlődés lesz egészen addig, amíg a Jézus képmása ismét láthatóvá válik az ember életében. És hozzáteszi, hogy úgy, mint az Úrnak lelkétől. Tehát ugye, amiről idáig is beszéltünk, hogy a Szentlélek ereje, a Szentlélek segítsége által. Foglalóan, mit láthatunk ebből a részből, hogy mit jelent világítani? Mit jelent ebben a sötétségben élő világban világosság forrásává lenni? Világítani nem lehet elméleti ismereteknek a terjesztésével. Ez nem elég a világításhoz. Világítani akkor lehet, amikor valaki az Isten által bemutatott igazságot a szívébe rejti, és az életében megvalósítja. Amikor az Isten dicsősége valakin feltámad, amikor Jézus jelleme lesz valakiben látható, ezt jelenti világítani. Minden más, ami enélkül való, az nem világítás, az lehet ismeretközlés, vagy lehet valamilyen gondolatmenetnek a továbbadása, de nem világítás. A Szentírás arról beszél, hogy a megváltozott élettel, az átalakult élettel, a Szentlélekkel teljes élettel lehetséges csak a világítás. És mi az oka ennek a legnagyobb sötétségnek ebben az időben? Mi az egyik legfőbb oka? Az előbb már tettünk említést róla, hogy az Isten igazi ismeretének a hiánya. Azt kell, hogy mondjuk, hogy a világunkban mindig is probléma volt ez. Mindig is Sátán megpróbálta elhomályosítani az emberek tekintete előtt az Isten igazi lényét, és éppen ezért Jézus Krisztus küldetésének első eljövetelekor többek között ez volt az egyik fő célja, hogy bemutatni az Isten jellemét, bemutatni az Atya szeretetét, az Isten dicsőségét, az Isten jellemét az ember számára, hogy az ember képet tudjon alkotni az Isten lényéről, szeretetéről, irgalmáról, igazságosságáról. De Jézus nem csak azt mondta, hogy őt küldte az Atya, hanem Jézus így mondja János evangéliumában, a 20. fejezet 21. versében, hogy amiképpen engem küldött az Atya, én is akképpen küldelek titeket. Tehát Jézus azt mondja, hogy őt elküldte az Atya, hogy bemutassa az ő jellemét a világnak. De utána így mondja, hogy mindenkinek, aki őt megismeri, ugyanez a feladata van, hogy az életéből, a megváltozott életéből mutassa meg Jézus Krisztus jellemét és szeretetét a körülötte élő embereknek és világnak. És éppen ezért mondja Jézus Krisztus Máté evangéliuma 5. fejezetében, a hegyi beszédben, Máté evangéliuma 5. fejezet 14. és 16. versében, hogy ti vagytok a világ világossága, nem rejtethetik el a hegyen épített város. És a 16. versben ezt mondja, hogy úgy fénylék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Tehát Jézus egyértelműen azt mondja, hogy minden követőjének, aki őt igazából követni akarja, ez a feladata, hogy világítson, hogy az ő életében mutassa meg az Isten szeretetét és jellemét. De azt is el kell, hogy mondjuk, hogy Jézus nem azt mondja az ő követőinek, hogy ti igyekezzetek világítani, hogy próbáljatok meg mindent azért, hogy világosságot tudjatok árasztani, hanem Jézus egyszerűen azt mondja, hogy ti vagytok a világ világossága. Annak az embernek, aki kapcsolatban van az Istennel, aki a Szentlélek ereje által megváltozott az ő jellemében, akiben kialakul Krisztus képmása, annak az embernek nem kell külön arra törekednie, hogy ő világosságot árasszon. Az az ember nem tud más tenni, mint élni azok szerint, az elvek szerint, amelyre a Szentlélek elvezette. És akkor ez nem egy erőlködés, nem egy plusz cselekvés, hanem azt mondja Jézus, hogy ez egy természetes folyamat, sőt egy el nem titkolható változás az ember életében. Mit mondott Jézus, hogy olvastam a 14. versben? Nem rejtethetik el a hegyen épített város. Azt nem lehet eltitkolni, azt nem lehet letagadni, hogyha valaki Istennel találkozott, és ezért a jóságnak, a szeretetnek, a könyörületnek, az igazságnak, az irgalomnak az elvei megvalósulnak az életében. És ezek után nézzük tovább a példázatnak a további részét. Nézzük, hogy a 10. versben mit olvasunk. Tehát ugye a példázatnak az egyik részében és az ezt megelőző versben ugye azt láttuk, hogy akiknek nem volt ez a tartalék olajuk, akik rádöbbentek az ő jellemük fogyatékos voltára, a válságnak ebben az idejében kérni akartak olajat az ő társaiktól, és ugye ők elutasították, mert ugye, hogy ők ezt nem tehetik. És nézzük meg, hogy a 10. vers hogy folytatódik tovább. Mikor pedig venni jártak, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bemenének ő vele a mennyegzőbe, és bezáraték az ajtó. Ennek a Biblia versnek most csak a közepével foglalkozunk, és a Biblia vers első és utolsó részével, ami a balga szüzekkel foglalkozik, majd a következő gondolatnál foglalkozunk, de szeretném, hogyha csak erre a részre, erről a részről szólnánk néhány szót a 10. versben, hogy akik készen voltak, bemenének ő vele a mennyegzőbe. Mit jelent ez a kijelentés? Akik készen voltak, bementek ő vele a mennyegzőbe. Azt hiszem, hogy a példázatnak ez az egyik legszebb része, mert ugye ez egyértelműen azt mondja el, hogy ez akkor fog bekövetkezni, amikor Jézus valóban megjelenik. Amikor mindazok után, a nyomorúságos idők után, a sok megpróbáltatás és nehézség után, a sok küzdelem után, amit az életben el kell viselni itt az emberiségnek, ezek után megjelenik Jézus Krisztus, és valóra váltja azt az ígéretet, amelyet már az Éden kertjében tett. Azt az ígéretet, amelyet minden korok hívői tiszta szívből és őszintén vártak. Azt olvasuk például Ábrahámról, hogy ő várta az alapokkal bíró várost, amelynek építője és alkotója az Isten. Tehát igen, ezt jelenti, hogy megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a mennyegzőbe. Tehát az örök élet kezdetét jelenti, amikor Jézus magához veszi valóban mindazokat, akik elfogadták az ő áldozatát, akik igényelték a bűnbocsátó vért az ő életükben, akik átalakultak az ő jellemükben, akik nem a bűnhöz ragaszkodnak, hanem Krisztushoz és az ő igazságához. Mindazok bemennek ővelük együtt, ővele együtt a mennyegzőbe. És hol van ez a mennyegzői vacsora? Mert ugye, hogy a mennyegző itt zajlik a földön, a mennyasszony és a vőlegény egymásra találása, ugye ez a múltkori példázatokból is kiderült, de a mennyegzői vacsora az nem itt van ezen a földön. Jelenések könyve 19. fejezetéhez lapozzunk, ahhoz a fejezethez, amelyről a bevezetésben már tettem említést, ahol a bárány mennyegzőjéről van szó. Jelenések könyve 19. fejezetének a 9. versében azt olvassuk, és mondanékem, írd meg, boldogok azok, akik a bárány mennyegzőjének vacsorájára hivatalosak. És mondanékem, ezek az Istennek igaz beszédei. Azt mondja a Szentírás, hogy boldogok azok, akik a bárány mennyegzőjének vacsorájára hivatalosak. Tehát akik a mennyben megrendezendő nagy vacsorára hivatalosak lesznek. Azt mondja Jézus, amikor itt volt a tanítványaival, és az utolsó vacsorát elfogyasztotta, azt mondta az ő követőinek, hogy nem iszom a szőlőtőkének ebből a terméséből mind a manapig, amíg újonnan nem iszom azt veletek az én mennyei atyám országában. Tehát mit mondott Jézus? Hogy az ő mennyei atyának az országában, a mennyben, ott lesz majd a bárány mennyegzőjének a vacsorája. Ott lesz valóban, amikor minden fájdalomtól, minden szenvedéstől mindazok megszabadulnak, akik igazából az életükben Jézust választották. És erről a mennyegzőről, erről a mennyegzői vacsoráról, és egyáltalán az üdvösségről a Szentírás nem beszél olyan túl sokat. A Szentírás érzékeltetni akarja velünk azt, hogy mi, ami véges elménkkel, ezt igazából felfogni nem is tudjuk. Csak annyit mond a Szentírás, három igét szeretnék idézni sorrendben, egyiket Ézsaiás könyvéből, Azt mondja Ézsaiás könyve 35. fejezetének a 10. verse, hogy örök öröm fejükön, hogy vigasságot találnak, eltűnik fájdalom és sóhaj. Tehát a Szentírás arról beszél, hogy egy olyan öröm lesz, amit elképzelni nem tudunk a jelen körülményeink között. Pál apostol azt mondja a korintusi levélben, a második korintusi első levél második fejezet 9. versében, hogy amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg se gondolt, amiket az Isten készített az őt szeretőknek. Azt mondja Pál apostol, hogy ő elragadtatott egyszer a harmadik égig, ugye így fogalmaz, és azt mondta, hogy látott kibeszélhetetlen dolgokat. És azt mondja, hogy emberi szavakkal, emberi nyelvvel nem lehet azt elmondani, amit az Isten az őt szeretőknek készített. És viszont egy igét szeretnék fel is olvasni szóról szóra a Jelenések könyvéből, a 21. fejezetből, Jelenések könyve 21. fejezetéből a 4., 5. és 7. verset. Ezt mondja erről az új földről a Szentírás, hogy és az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. És mondta az, aki a királyi széken ül, imé mindent újjá teszek, és mondanékem, írd meg, mert te beszédek hívek és igazak. Aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. Olyan érdekes, hogy amikor a Szentírás beszél a bárány mennyegzőjének a vacsorájáról, az új földről, az örök életről, olyan érdekes megfigyelni, hogy a Szentírás nagyon kevésszer mondja el azt, hogy mi lesz ott. Nagyon kevés dolgot mond el róla, de azt inkább elmondja, hogy mi nem lesz. Mert az, hogy mi lesz azt, ami földi elménkkel, véges elménkkel nem tudjuk igazából felmérni. De azt, ami most körülvesz bennünket, és ami annyi szenvedést okozott, azt sajnos ismerjük. És ezekről mondja, hogy mi nem lesz ott. Tehát nem lesz halál, nem lesz gyász, nem lesz kiáltás, nem lesz fájdalom. Tehát mindaz, ami sajnos hozzátartozik a mi mindennapi életünkhöz, a bűnnek ebben a világában, azt mondja, hogy ez ott mind nem lesz. Hanem aki győz, az örökségül nyer mindent. És olyan érdekes a Szentírás. Olyan csodálatos az Istennek a gondolata, hogy az ő igéjének minden betűje igen és ámen. Ha nem erősíti meg az Isten külön, akkor is minden betűje igaz. De nézzük meg, amikor ezekről beszél, ezekről a gondolatokról tesz említést, akkor hozzáteszi, és azt mondja Jánosnak, hogy írd meg, mert te beszédek, hívek és igazak. Tehát még egy megerősítés, szinte esküvéssel ígéri az Isten, hogy ezek hívek és igaz beszédek. Ez biztos, hogy így lesz. Csak az Isten azért akarja még egyszer megerősíteni, mert ami rosszhoz tapad gondolataink és elménk, annyira szinte elképzelni nem tudjuk, hogy milyen lesz az az élet, amikor mindez már nem lesz. De az Isten szinte esküvéssel ígéri, hogy igen, írd meg, mert te beszédek, hívek és igazak. És amit ő ígért, az bizonyosan be is fog teljesedni. És ezek után nézzük meg a példázatnak a legtragikusabb részét. Máté evangélium a 25. fejezetének a 11. és 12. versében, sőt a 10. versnek az első és utolsó részét, amit az előbb említettem, hogy most említjük meg, azt olvastuk, hogy mikor venni jártak, tehát a balgatak szüzek, akkor érkezett meg a vőlegény. Utána azt olvastuk a végén, hogy bezáratott az ajtó. És a 11-12. versben pedig ezt olvassuk, később pedig a többi szűzek is megjöttek mondván, Uram, Uram, nyisd meg minékünk. Ő pedig felelvén mondta, bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket. Én azt hiszem, hogy ennél tragikusabb szavakat az egész Szentírásban nem olvashatunk. És miért? Mert ezek a szavak olyan emberekhez hangzanak el majd Jézus ajkáról, akik ebben az életben, igaz, hogy alaptalanul, de önámító módon reménykedtek az örök életben, várták Jézus eljövetelét, mint ami minden problémájukra majd megoldást fog jelenteni, de nem tették meg az életükben, ami az üdvösség elnyerésének a feltétele, a jellem megváltozása, a bűntől való szabadulás. De Isten nem örökíti tovább a bűnt a mennyben, mert hogyha a bűnt bejuttatná a mennybe, ott ugyanúgy folytatódna, és a bűnnek ugyanez a nyomora kezdődne el, ami itt a földön van. És azt mondja Jézus, az előbb esküvéssel ígérte, ugye, ahogy olvastuk, hogy ott kiáltás, gyász, fájdalom, ami a bűnnek a következménye, ott nem lesz. És ezek az emberek, akik magukat kereszténynek mondták, és hívőknek vallották magukat, de nem készültek Jézus eljövetelére, Azt hiszem, hogy ennél tragikusabb szavakat nem lehet hallani, amikor bebocsátásért könyörögnek, és Jézus azt mondja, hogy nem ismerlek titeket. Jézus több helyen foglalkozik ezzel a gondolattal az ő tanításaiban, a hegyi beszédben is szól erről, amikor emberek kérik, hogy nyissa meg az ajtót, ugye ugyanilyen összefüggésben, és Jézus azt mondja, ott még így folytatja, hogy soha nem ismertelek titeket. És akkor azok az emberek elmondják, hogy előtted ettünk, ittunk, cselekedtünk sok hatalmas dolgot. És Jézus mégis ezt mondja, soha nem ismertelek titeket. És miért? Mert Jézus soha nem vállalt közösséget a formai vallásossággal. Jézus soha nem szentesítette a képmutatást. Jézus azt mondta például a farizeusoknak, hogy jaj, néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert kívülről olyanok vagytok, mint a meszelt sír, de belül halottak csontjaival és minden undoksággal rakva vagytok. Tehát Jézus soha nem tudott közösséget vállalni egy látszat cselekedettel, egy látszat vallásossággal, hanem csak igazából azokat ismeri el az övéinek, akik őt követték az életben, akik az életükben világítottak, akik az igazság ismeretét megvalósították az életükben. De tegyük fel azt a kérdést, hogy vajon kegyetlenség ez Jézus részéről, hogy nem engedi be azokat az ő országába, nem engedi be a mennyegzőbe azokat, akik nem voltak készen, ez kegyetlenség Jézus részéről? Azt kell, hogy mondjuk, hogy a legnagyobb irgalom azokkal szemben, akik nem változtak meg. Mert akiknek ebben a földi életben nem volt gyönyörűség az Isten beszédeinek a hallása és annak megcselekvése, akik ebben a földi életben nem ápoltak naponként közösséget Istennel, azok hogy tudnának gyönyörködni az Isten országában? Hogy lenne akkor az igazi öröm és boldogság forrása az ő számukra, ha már itt ebben a földi életben nem volt az? Lehet, hogy furcsa megfogalmazás ez, de mégis azt lehet mondani, hogy a mennyei élet, a mennyben levő élet a földinek egy bizonyos értelemben való tovább folytatása. Mert az Isten az embernek a gondolkodás módját, az egész lényét nem fogja egy parancsuralmi szóval újjá teremteni, hanem ha én közösséget ápoltam az Istennel, igazi közösséget, ha én gyönyörködtem az ő igéjében, az ő törvényeiben, és ezek megvalósultak az én életemben, ugyanennek a szerves folytatása lesz majd az örök élet, csak anélkül, hogy a nyomorúság, a szenvedés, a bűn, és mindaz, ami az ember életét megkeserítette, ez már ott nem lesz. És nézzük meg ezek után Jézus, hogy zárja le ezt a példázatot. Jézus azt mondja az utolsó versben, a 13. versben, vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az embernek fia eljön. Tehát Jézus arról beszél, mint egy összegzésként az egész példázat mondani valóját, így fogalmazza meg Jézus. Vigyázzatok, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát, amikor az embernek fia, azaz Jézus Krisztus el fog jönni. Tehát Jézus arra akarja az ember figyelmét felhívni, hogy a legfontosabb dolgot helyezzük a legfontosabb helyre a mi életünkben. Hogy a Szentlélek késztetését ne utasítsuk vissza, amikor igazi megváltozásra akar bennünket késztetni, amikor az Isten keresésére készteti az embert, hanem azt mondja Pál apostol a zsidókhoz írott levélben, a 4. fejezet 16. versében, hogy járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. A Szentírás azt mondja, hogy addig járuljunk a kegyelem királyi székéhez, amíg Jézus Krisztus a kegyelem királyi székén van, amíg az alkalmatos idő a megtérésre, a megváltozásra, a Szentlélekkel való bírásra itt van a megfelelő idő, addig járuljunk kegyelemért a Jézus kegyelmi királyi székéhez. A következő utáni példázatban, tehát az utolsó példázatban, amikor a kecskék, a juhok és a kecskék szétválasztásáról lesz szó, abban lehet majd látni ezt a mozzanatot, hogy amikor Jézus eljön, akkor beül az ő dicsőségének király székébe. Mit olvasunk? Azt olvastuk a zsidókhoz írott levélben, hogy addig járulunk Jézushoz, amíg ő a kegyelem királyi székén ül. Mert amikor az ő eljövetelekor beül majd az ő dicsőségének királyi székébe, akkor már nem az alkalmatos idő lesz arra, hogy az ember az életében megváltozzon. És ha arra gondolunk, hogy Jézus hányszor figyelmeztette az embert, hányszor hangzik ilyen szó Jézus ajkáról, hogy vigyázzatok, vigyázzatok. Jézus miért mondja ezt az embernek olyan sokszor? Azért teszi ezt Jézus, mert Jézus nem akarja, hogy egy valaki is elvesszen. Jézus nem akarja, hogy valaki elszalassza a kedvező alkalmat, a kínálkozó lehetőséget, hanem Jézus azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére jusson. És Jézus ugyan bemutatta, hogy mégis emberek lesznek, akiknek tragédia lesz az ő eljövetele, de Jézus mégis mindenkit óvni akar ettől a legnagyobb tragédiától. És Jézus azért készteti az embert igazi vigyázásra, igazi őrködésre, mert ha valaki, akkor Jézus tudja pontosan, hogy mit jelent az örök élet, hogy micsoda hatalmas ajándék az ember számára, kibeszélhetetlen ajándék. Jézus pontosan látja azt, és tudja, hogy mi mindent megnyerünk akkor, hogyha az öt okos szűzhöz tartozunk ebben a földi életben, ha mi igazából kérjük az ő szent lelkének átalakító hatalmát a mi életünkben, akkor mi mindent megnyerhetünk. De ugyanakkor Jézus arra is fölhívja a figyelmet, hogy de ugyanakkor mindent el is veszíthetünk, hogyha ha mi nem veszük komolyan a mi üdvösségünket, hogyha mi csak megelégszünk egy formai, egy látszat cselekedettel. Ennyit szerettem volna erről a példázatról mondani. Köszönöm szépen a figyelmüket, és 10 perc szünet után a példázattal kapcsolatban beszélgetünk, kérdéseket lehet majd föltenni, és tovább gondolhatjuk ezt a példázatot, és mához 2 hétre Reisinger János jön, és megtartja a kiosztott talentumok példázatáról szóló előadást. Köszönöm szépen a figyelmüket!